Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Talán néhányan ismerik azt a legújabb történelem tudományt, amelyet sajnos magyarul is angol nyelven neveznek meg, ez a neve oral history, azaz elbeszélt történelem. Ennek az a lényege, hogy a történelemről a legjobban az az ember tud szólni, aki átélte. Nem igazabb adat az, amit pontos körülhatárolásokkal valaki megad egy tudományos kötetben, mint az, amit valaki elbeszél tapasztalatként. Ha belegondolunk, az egyházban is igyekszünk úgy beszélni, hogy megélt valóságokról szóljunk, és ez nem csökkenti a dolgok tényszerűségét. Vajon jobban hinnénk Jézusnak, ha egy történelemkönyvet hagyott volna hátra maga után? Biztosan nem. A megélt történetek színessége, életszerűsége teszi számunkra foghatóvá és hitelessé az evangéliumokat. Most egy kicsit ebbe az elbeszélt történelembe szeretnénk belekóstolni. A Soli Deo Gloria szövetségről a legtöbb embernek semmi nem jut az eszébe. De ha azt mondom Balatonszárszó 1943, akkor már sokkal több ember tud egy híres konferenciáról, amely Magyarország jövőjéről álmodozott a háború után. Pedig Balatonszárszó elsősorban nem politikai eszmecseréknek, hanem ébredező gyerekeknek adott otthont. A ma 70-80 évesek mesélnek most a Soli Deo Gloria szövetség egykori táborairól, abból az alkalomból, hogy e nyáron ünneplik annak a híres konferenciának a 70 éves évfordulóját. Balatonszárszón az idős Soli Deo Gloriásokkal beszélgettem, valami hihetetlen jó hangulatban. Többször szóba került Balla Péter, az egykori zenei vezető nagy énekmester. Majd az ő dalát is hallani fogjuk. Amikor beszélgetek Lázárné Ráckevi Lídiával, Gálfiné Kis Marával, Hantosné Vida Margittal, Katonáné Csilléri Erzsébettel és Tótné Huszti Zsuzsannával.
Melyik volt az első konferencia?
47.
Amikor én
tudtam jönni, igen.
Zöldséges kert volt itt egész végig. Lentig abban dolgoztunk, szedtük le a borsót, meg a mindenfélét.
Ott lent abban az épületben, ott volt a konyha. Egy hosszú, nagy, oldalt nyitott, de szedett fa barakszerűség, abban voltak asztalok, padok, ott voltak az előadások, ott volt az étkezés. És ahol most itt van a teátrum, ott volt a tábortűz, nem volt fedett hely, szépen sorba ültünk a földön, tábortűz és Balla Péter bácsival énekeltünk. Az USA-ból, meg Svájcból, meg a hollandoktól kaptak ajándékba sok mindent, lisztet is zsákszámra, és akkor mondták, hogy másnap tésztagyúrás. Azokat a lányokat kérjük, akik tudnak tésztagyúrni. És akkor reggel, ahogy ébredtünk, mentünk le a konyhára, és nekiálltunk, és déli tésztát gyúrtunk.
A nagyobbak tudtak gyúrni, mi a fiatalabbak meg osztásba vettünk részt. Reggelire általában teljes kávé volt, vagy tej, kenyér, más nem is nagyon volt reggel.
Sajt, volt ilyen nagy alumínium hengerszerű dobozban sajt, azokat küldték a hollandok meg a svájciak, és akkor azt kiszedték, hosszába félbevágták, és akkor mindenki egy szelet sajtot kapott a kenyerére.
Én 46-ban voltam először háború után, és arra emlékszem, hogy ilyen unra csomagokból kaptunk sajtot, zappehelyt, és a Dobos Károly volt a serdülő tábornak a vezetője, és akkor kérdezte tőlünk, ugye lent volt a tábor még a lenti részen, fabarakba, megkérdezte a fiatalságot, hogy mi az, hogy Z-vel kezdődik, és appehelyel végződik. Tudnénik, ez mind ott volt a vödörbe, mert a zappehelyet nem szerettük, a krumpli az igen, mentünk krumplit hámozni,
igen,
az nagyon jó szedni. Volt, borsót szedni, igen. Az minden nagyon igen. Jó volt, de a zappelyhet nem volt szerettük.
Minden. Ezek ilyen hadi tápok, vagy hogy mondjam, ilyen adomány ételek?
Adomány. Igen. Az óra csomagban például volt egy ilyen speciális narancssárga színű ömlesztett sajt, de már nem szerettük, mert annyit kaptunk, mert minden este az
meg
volt.
Meg a marmaládé.
Meg marmaládé, ami is. Hogy a krumpli az már egy nagyon jó étel volt.
A katonáktól biztos azokat elküldték.
Igen. Épület volt, egyébként sátrak voltak. Kicsi sátrak, ahol egy biblia kör elfért, szalmazsák se volt, csak úgy a szalmát, szénát leszortuk a földre, és ott henterek. Nagyon jó.
És emlékszem, hogy egyszer a kettesbe egy jó nagy párnacsatát rendeztünk. Szigorú ötödéves teológusok felügyeltek a szobákra. Hát ez egy lányszoba volt, nagyon sokan voltunk, nem tudom, olyan 12-en biztos. Ilyen kis házak voltak, csak baroknak neveztük, de nem az volt. És akkor bejött a bámbógi alaradár, mindenki félt tőle, merev arccal megállt a kezembe, épp az én kezembe volt a párna. Ránéztem, mondom, ne vágjon már olyan mérges képet, inkább maga is dobja a párnát, és oda vágtam hozzá, és akkor már nem tudta megállni, és elnövette magát, és akkor mindenki kicsit felszabadult a hangulat. Aztán vagy észrevették, vagy nem, mikor lelógtunk fürdeni, de itt nem volt olyan mély a víz. Viszont mikor csónakázni mentünk, akkor sokszor bementünk a mélyre.
De nem történt
baj. Kamasz gyerekek, soha nem történt semmi baj. Kamasz gyerekek voltunk, és fejeseket ugrottunk. Egy kicsit úgy visszatekintve merészek voltunk akkor, de hát mindenki tudott úszni. De még Balla Péter bácsi tanított bennünket úszni, ugye?
Balla Péter úszni is tanított?
Bizony. Bizony. Hát, hogy megfogta a hónunk alatt, vagy a kezünket, vagy magyarázta, hogy kell. Akkor éppen középiskolás, kisebb táborban voltam. Volt, amikor az egyetemistákkal, mert a nővérem meg az Orgoványi Gyurka voltak táborvezetők.
Minden vakációm azzal ment el, hogy mindig született egy kis Orgoványi. És akkor én mentem. Szülés alatt esztrálni szegény Gyurkán.
Mi az a szilicei tábor?
Hát szilicén voltam vezetőképző táborba. Ott a határőr laktanyát kaptuk meg, a volt határőr laktanya, azt kapta meg az SDG. Nagyon jó emeletes épület volt, csak a mellékhelyiség az nem volt kultúrált. Mi úgy mondtuk, hogy céllövöldön.
Hol van ez a szilice?
Az a szilicei fennsík, az Rozsnyó alatt van. 600 méter magas. Gombaszögön van a vasútállomás, akkor még csak gyalog lehetett fölmenni. Ma már busz is megy fölé.
Még Szárszó előtt ott voltak a táborok? Vagy
nem, ez párhuzamba volt.
Amikor visszakerült Felvidékre.
Akkor kaptuk meg ezt.
Ön ott vezetőképző volt?
Igen. Ezeket a csoportokat összeszerte vezettük őket. Én is a Péceli csoportot vezettem.
Újvidéken laktunk, és a nővérem, meg a Farkas Jóska, meg a Juhos Magdi, ők voltak az utazó titkárok. És ők járták az országot, és toboroztak.
Július utolsó hetiben voltunk. Olyan hűvös volt, hogy utolsó éjszaka mindent magunkra vettünk. Mert úgy fásztunk. Balla Péter azt mondja, az ebédlőbe felöltözve kell mindig megjelenni. Értem, alatta azt mondja, mezitláb. Olyan aranyos volt.
Nagyobb volt a tábor jóval, mint most. Ahogy a József Attila múzeumtól jövünk, az első kereszt utcán kellett bejönni. Na most 49 után, amikor elvették a kommunisták a tábort, akkor ott két vagy három utcányit fölparcelláztak, és beépítették, tehát az most is ott van, lehet látni. Most az út mentén, a part felőli oldalon is egy nagy részt levágtak, azt is fölparcellázták. Itt közvetlen mellettünk van a farkasházi tivadar.
Fejeseknek a tagjait építettek házakat.
Összehívták őket ide, mikor visszaadásról volt szó, akkor azt mondták először, hogy fizessen az egyház érte. A Havas Gábor azt mondja, pedig nagyon csöndes, szolid ember volt, azt mondja, az asztalra ütöttem, mert elöntötte az agyamat a vér, és azt mondta, hát hogy képzeljük ezt, hogy mi ezért pénzt adunk. Szegény diákok filléreiből vásároltuk.
Igen. 32 vagy 36 forint volt egy-egy turnus.
Az akkor sok volt, vagy kevés?
Nem, se kevés. Hát azért tudott jönni sok szegény.
Hogy oldották ezt meg? Miből tudták megoldani ilyen olcsó?
A gyerekek termelték.
Ahol most van a főbejárat, ez volt a hátsó kapu. Mert a tábor területének megfelelő rész lent a parton, a vasúti sintől a vízig, az is amilyen volt. De az most be van építve, villák. Ott is felparcel, láttak az egészet, és beépítették.
Ez kicsit a mai szemmel, ez az egész azért nem érthető szerintem, mert akkor ez egy egyedi lehetőség volt, egy csomó gyereknek
igen,
a nyaralása. Ugye ma 100 000 lehetőség van, akkor meg ez gyakorlatilag egy ilyen egyedi.
De ennek volt. Olyan szelleme volt, magával ragadt bennünket, és egy évre feltöltekeztünk, szóval nagyon.
De nagyon mi volt ez a szellem?
Reggeli után volt bibliakör, be voltak osztva a diákok, a napi igét vett, megettük, azt megbeszéltük, mindenki elmondta a saját gondolatát, ima közösség, és akkor délelőtt volt mindig egy vagy két előadás, de komoly előadók.
Kornár Mária, vagy nem tudom, én többen is jöttek.
Tehát délután volt egy
demobilizáció. Nem késő, igen. Este már csak esti ima volt vacsora után, és akkor lefeküdtünk, de délutánunk én nagyon parázs hangulat volt. Új szíved adj, Uram, én nekem. Új szíved adj, én Istenem. Amely csomán, csak te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen.
Kedves emlékem, 48-ban vagy 49-ben, most nem emlékszem, melyik virágvasárnapi konferencián volt. Kármint tér 8-ban az SZG épületben volt mindig. Amikor befejeződött vasárnap délután, átmentünk a Kálvin téri templomba, ott volt a záró istentisztelet. De valahogy az előadások, meg hozzászólások, minden elhúzódott, és a Kálvin téren meg 6 órakor, vagy mikor egy megadott időben istentisztelet van, és hát azt nem lehet fölborogatni, ugye a megszokott rendet. És ott gond volt, hogy most mi legyen, kifutottunk az időből, és akkor a Kovács Bálint fölajánlotta, hogy menjünk át a Salétrom utcába, és addig maradhatunk, ameddig jól esik. Ez a több százas tömeg. Föltöltekezve, ragyogva, énekelve, a Kálvin térről elindult, a Múzeum utcán, a Krúdi, akkor még Banga Béla utca volt. A körúton leállt a forgalom, akkor azért nem volt ilyen forgalom, mint most, de leállt villamos minden, mi átvonultunk és mentünk a Salétrom utcába.
Nem az SDG volt, ez úgy minden együtt volt.
SDG jelvényeket osztottak Szegeden, legalábbis ez függött a lelkészektől, meg az ifjúsági lelkészektől, a fiataloknak. Mi nem tettünk esküt, mint ahogy van egy esküszöveg is, az SDG esküszövege. Nálunk az SDG jelvény, amit mi kaptunk, az fehér alapon volt az égő szív, a fölsősöknek pedig kék alapon ez az égő szív.
Egyetemistáknak meg sötétkék.
Igen.
Miért osztott ezeket a jelvényeket, az SDG jelvényeket a lelkész?
Azért, hogy SDG-sek legyünk, hogy mi SDG-sek vagyunk, és megyünk az SDG konferencia telepre.
Igen, igen. Szertartásos.
A szertartás nem volt. Gyerek bibliaórákon hirdette ki, hogy lehetséges 100 óra menni, táborozni, és aki akar, az SDG-be is lépjen be. Úgyhogy ez egy ilyen belépés volt, belépési nyilatkozat nélkül, nagyon büszkék voltunk mi erre a kis SDG jelvényre. Tehát mi, mint kis SDG jelöltek, mentünk a serdülő táborokba. Azért választottuk később az énektáborokat, mert az egyetlen, hogy 2 hetes tábor volt az énektábor. Bala Péter vezette, és a Csomasztott Kálmán is jelen volt, és akkor tanították nekünk azokat az énekeket, amelyek bekerültek az énekeskönyvbe később.
De amíg mindenki meg nem tanulta, addig mindig ismételt.
Szegeden akkor még egy egyházközség volt református, a Kálvin téri. A segédlelkész a saját pénzét arra áldozta, hogy mi 20-25-en gyerekek jöttünk 100 óra úgy, hogy éjszakai személyvonattal már arra nem volt pénz, hogy egy felnőtt jöjjön velünk. A vasutasra bíztak bennünket, át kellett szállni, ugye a nyugatiba érkezett a vonat, akkor átszálltunk a délibe, villamoson úgy utaztunk, hogy peronon, fél lábbal, és azután itt a pesti fiatalok, akik szintén 100 óra jöttek, segítettek nekünk, akik idősebbek voltak. Mi önállóságra nevelődtünk már gyerekkorban, 12-13 éves korban.
Hát abban az időben ugye a gyerekek egy részét Hollandiába küldték, hollandok segítették az élelmezést még itt is 100-szor, külföldi segítséggel történt.
Azért 150 gyereket élelmezni, az bizony egy komoly feladat. És
sorba kellett állni a csajkával, és aztán utána ebéd után mentünk a csaphoz elmosogatni.
Cserkészére. Igen, de mi a különbség a cserkész és a SDG között? Tehát miért volt szükség még egy új valami valamire.
Szellemileg. Az Isten hitet alakították bennünk, és én azt hiszem, hogy a háború utáni években valami nagy-nagy éhség volt az emberekben, meg a gyerekekben. Gyerekfejjel végigéltünk jó néhány háborús évet. Van, aki a család tagjait veszítette el. Iszonyú volt. Én meghallottam a szirénát, síró görcsöt kapni. Szóval rettenetes volt. Bujkálni kellett az oroszok elől. Egy olyan iszonyatos időszak volt mögöttünk, hogy szinte éheztük az Isten szeretetét és kegyelmét és a békességet.
És a cserkészetet megszüntették.
48-ban már ott körülmozgalom.
Tehát hamarabb megszüntették a cserkészetet.
A gyülekezetekben a mostani 80-tól a halálig, akik vannak, azok ebből a korszakból valók. Akkor találkoztak az Úrral, végigcsinálták az életet.
Egy áldott hely volt Szárszó mindenképpen.
Most is
amikor ott ültünk a zöldbe, a bibliaórákon.
Egyszer azt mondták, hogy mert nem nagyon volt pénzünk, hogyha leszállunk Köcsén, én Kaposvár felől jöttem, akkor Köcse, Csicsa, Szólát, Szászó, az csak néhány kilométer jöjjünk. Hát elindultunk, lehetett ott bennünket a vonat, amint délelőtt 10 órakor, és este sötétbe úgy tudtunk jönni, hogy hallottuk az éneket, a tábortűz énekét, és mi jöttünk a hangira, irányába, amíg ide föl nem értünk a hegyre, egész nap jöttünk gyalog, hogy spóroljunk.
Mi itt a környezettel, a Balatonnal, a faluval nagyon egyek voltunk. Falusi istentiszteleteken tömve volt, hát nem fértünk be a templomba annak idején, amikor egy-egy konferencia itt volt Szárszon. A háború után az ébredési mozgalomnak egy nagy zászlóvivője volt az SDG.
De olyan, hogy a Rákos időszakban a félvonat énekeltük az egyházi énekeket.
Igen.
Tolkunk szakadtából, de olyan csodálatos védelmünk volt, mert én akkor felvételiztem a főiskolára, és ott voltak fiatalok. Tettek fel kérdéseket, és mondja az egyik nekem, hogy de ugye nem jártok, többen voltunk ott a hárman egyszerre, ugye nem jártok templomba, de mondom, én járok, és még hetenként kétszer bibliaórára is. Ezek zavarba jöttek, nem tudták, hogy mit mondjanak, és mondták, hogy nem baj, majd átnevelünk. Mondom, hát azt alig hiszem, hogy engem valaha átneveltek. Akkor végén már kisütötték, hogy na jó, hát akkor nekünk becsületes emberekre is van szükségünk. És ez Rákosi időszak volt, amikor volt olyan, hogy egy nálunk két vagy három évvel idősebb fiú a közgyűlésen mert felvetni valamilyen kérdést az ifjúság jogairól, és másnap eltűnt. Jött a hír, hogy mindenki fogja be a száját, kiderült, hogy az illető fasiszta tiszt volt, és gonoszságokat, vagy nem tudom, mint gyilkosságokba keveredett, holott nálunk két vagy három évvel volt idősebb, nem valószínű, hogy ő fasiszta tiszt lett volna, de eltűnt, és még csak meg se lehetett kérdezni, hogy miért. Én édesapám katonatiszt volt, és bennünket kivittek nyugatra. El kellett menekülni, és tovább vittek bennünket Bajorországba. Egy egész komoly gyülekezet alakult ki, sok SDG-s. Az, hogy mi visszajöttünk Magyarországra, az annak volt köszönhető, hogy Hajmi nővérem akkor már ebbe a régi SDG-s, meg még hozzájuk csatlakozott reformátusok között voltak. Ott is ment a táboron belül az éneklés, meg az összejövetelek bibliaórák, és akkor el akartak vinni bennünket Chicagóba. Akkor Hajni nővérem, ugye hát ott voltak a barátai, az SDG és barátai, ki mondta, hogy nem, hazamegyünk. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy én itt nőttem fel, az annak köszönhető, hogy ott egy ilyen kis esdégés gyülekezet csapódott össze. Kupacba odaült ez a kis társaság, nem is kis kupac volt, jó nagy kupac volt, és torkuk szakadtából énekeltek. Olyan lelkes hangulat volt már, mielőtt hazaértünk akkor.
Voltak viták is, itt vajon SDG feladata-e az úgynevezett politizálás, a jó értelembe vett politizálás, ország, a haza, inkább így fogalmaznék, a haza érdekeinek a problémáival való foglalatoskodás. A Sós Géza egyik hirdetője is, és megélője is volt annak, hogy igenis az SDG-nek egyik feladata az, hogy figyeljen arra, hogy mi történik az országban, segítő legyen. És azt hiszem, hogy ezt most is hangsúlyozni kell, éppen amiről szó lesz majd a 70 éves évfordulón a kivándorlás vagy a menni-maradni probléma, ami többször fölvetődött, ugye fölvetődött 56-ban, aztán fölvetődött később, amikor már lehetett külföldre szabadabban menni, hiszen a gazdasági érdekek és esetleg a karrier is azt mutatná, hogy kint könnyebb a boldogulás, amíg meg nem tapasztalja odakint is, hogy nem kolbászból van a kerítés, de ez egy örök probléma, úgyhogy ez nagyon jó fölvetés most a 70-es évfordulóra.
Jézus a te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Én is tudom,
hallgassák meg a következő hét református eseményeit és híreinket.
A Heidelbergi K.T. magyarázata címmel jelentette meg a Calvin kiadó Fekete Károly könyvét, amely a hitvallás jobb megértését szolgálja. Országos ökumenikus fotópályázatot hirdet a kisújszállási református egyházközség. A pályázaton legfeljebb 10 saját készítésű képpel lehet indulni, amelyek témája a hit, remény, szeretet, szokások, építmények, élő világ lehet. Beküldési határidő július 30-a. A Dunamelléki Református Egyházkerület gyermekmunkás képzést szervez gyülekezetekben szolgáló hittanoktatói végzettséggel nem rendelkező tanítóknak szeptembertől Pakson. A Magyar Református Szeretetszolgálat az idén is szeretne segíteni a rászorulóknak a tanévkezdésben, határainkon belül és kívül, ezért tanszereket, iskolatáskákat gyűjt. Számos közéleti, kulturális, párkapcsolati és hitéleti programmal, komoly és könnyű zenei koncertekkel, beszélgetésekkel várja a fiatalokat a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó július 23-a és 27-e között Mezőtúron. A találkozó központi kérdése: ki vagyok? A Református Misszió Központ VAK missziója lélekfrissítő hetet tart július 22-e és 26-a között Tahiban, a Sion hegye konferencia központban. A Sukorói Zenei Nyár hangversenysorozat következő előadása július 20-án szombaton 19 órakor lesz a Sukorói Református templomban. A Rondó Vonos négyes a cseh zene remek műveiből szólaltat meg néhányat.
Hallgassuk meg Isten szavát, Péter apostol második levele 3. fejezetéből. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Alapérzésünk manapság, hogy elkésünk valamiről, lekésünk valamit. Azért is ez az érzés bennünk, mert annyira sok benyomás ér bennünket, annyi mindent látunk magunk előtt, hogy azokat képtelenek vagyunk megérteni. Jellemző példa erre a televízió. Sok száz csatorna között válogathatunk. Ha ezt nézem, nem nézhetem a másikat, pedig hát ha az érdekesebb. Sokan ezért nyomogatják a gombot, és ebbe is, abba is belekóstolnak. Így nem maradnak le semmiről, viszont nem is láttak semmit sem. Ugyanez igaz a ruhákra, az időtöltésre és sok mindenre. Sokszor, ha visszanézek az időben, úgy 20 évvel ezelőtt annyi mindenre volt időm, pedig a nap ugyanúgy 24 órából állt. Ennek egyik oka az, hogy az időt másképpen értjük meg, mint ami az valójában. Azt hiszük, hogy az idő egy számegyenes, amin haladunk előre. Valójában az idő inkább egy arányszámhoz hasonlítható. A kisgyerek, aki 5 éves, az élete 1/5 éli meg egy évben. Ezért sokkal lassabbnak érzi az időt. Egy idősebb ember talán élete 50-60-át tölti el egy évben, ezért sokkal gyorsabbnak érzi az időt. Ráadásul ezt az arányt rontja, hogy az elszámolandó évek szaporodásával szaporodnak körülöttünk a tárgyak, a lehetőségek is. Régen, amikor engem a szüleim elengedtek otthonról, megbíztak bennem. Meg is kellett bízniuk, mert nem volt ott egy láthatatlan köldökzsinóra mobiltelefon vagy maroktelefon, amin állandóan megkérdezhetjük, meg vagy gyerekem, minden rendben. Így lesz az élet egy nagy zakatolássá, és az idő nem tartam lesz, hanem az idő egységek múlása. És ami még szomorúbb, hogy ez a szaladás elveszi a lelkünkből a kíváncsiság erejét. Igyekszünk kapcsolatainkat fenntartani, lelki köldökzsinórral tartjuk szorosan gyerekeinket is, de valójában elmaradnak a legfontosabb kérdések. Tényleg, hogy vagy? Állandóan beszélgetünk, telefonálunk, de a valódi mély beszélgetésekre sokszor nincs idő. Fájdalmas tapasztalatom ez. Mi a megoldás? Nyilván nem a tüneteket kell kezelnünk, hanem a lényeget, azt a mögöttes érzést kell helyre tennünk, ami miatt ilyen kapkodóvá váltunk. Ez pedig a lemaradás érzése. Ez a túlzott kínálat miatt örökké nyomaszt bennünket, még akkor is, ha nem gondolunk erre. Lemaradok valamiről. Erre az érzésre a válasz Isten biztatása. És ez egy olyan biztatás, amit csak ő mondhat nekünk. Semmi fontosról nem lehet lemaradni. Nem késel el. Nem maradhatsz le. Ami igazán lényeges, azt feltétlen megkapod. Valahogy bele kell ültetnünk gondolatainkba azt az üzenetet, hogy az élet nem mennyiségi kérdés. Hogy nem az a fontos, ami nagynak tűnik, amiből sok van. Nem. A lényeges dolgok olyan kincsek, amik nem múlnak el, amit Isten ajándékoz nekünk, és amit feltétlen oda is ad. Ő vár. Hosszan vár ránk. Nem úgy vár, mint egy kereskedő, most vegye meg, mert ha nem, akkor holnap már nincs itt, ez az utolsó esély. Egészen más az ő várakozása. Inkább, mint a szerető apa, aki ma is vár, és otthon van, de holnap ugyanolyan biztosan megtalálható, és tűrve várja, hogy menjünk. Azt mondtuk, az idő egy arányszám. Akkor Isten ideje olyan, mintha megváltoztatná az időegyenesnek az arányait, és ismét kicsinek találnánk azt az időt, amit nekünk adott, mint egy 5 éves gyermek. Ez akkor lehetséges, ha apa-gyermek kapcsolatba kerülünk Istennel. Az lenne ebben az életben a feladatunk, hogy a sok közüli választás lehetőség képéből az egyetlen lehetőség elérkezéséig eljussunk. A sokból az egybe. Az egyetlen atyai házba, az egyetlen isteni szeretethez. Bárcsak meg tudnánk ma szólítani Istent úgy, hogy apa, apukám segíts. Ez egyfajta összpontosítás, ami az életünk értelméhez vezet. Ezt adja meg Isten. Ámen. Elköszönök. A szerkesztőt Fekete Ágnest hallották. Adásunk után most egyetlen telefonszámon várjuk hívásaikat a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket is. Címünk 1146 Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálhatnak minket a világhálón is, ott a címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától lelki kérdésekkel várjuk hívásaikat a 061 201 00 11-es budapesti számon és a Lelki Gondozás 1 Skype címen. A most hívható telefonszám 0630 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. A Csillagpont református ifjúsági találkozón futottam össze Tóth Zoltán, füzesgyarmati lelkipásztorral, aki lelkész és méhész is egy szemében. Viccesen kérdeztem először, honnan van ez a sok ész, hogy méhész, lelkész. Nagyon érdekes választ kaptam.
Szoktam mondani, hogy méhészkedő lelkész vagyok, és nem lelkészkedő méhész, de rájöttem, nem igaz, mert én lelkész vagyok, és méhész. Én, ha fenn vagyok a szószéken, akkor is van bennem a méhészből, és a méhek között is már gondolkodom a következő feladatom. A méhészkedésnek erkölcsnemesítő hatása van. Rendre szoktatja az ember tiszteletre. 10 évet adtam magamnak, hogy egy kicsit megtanuljam, most már 15 éve tanulgattam, de még kérek haladékot. Minden év más. Volt olyan szerzetes, aki 60 évet adott csak arra, hogy kutassa Angliában egy méhfajtát, és még ő sem adott eleget. Kerékpárra jártam át a 3. faluba, amikor oda kerültünk Bodrog közbe, 1996 volt. A hittanórák és bibliórák között volt idő. Biciklizgettem, megismerkedtem a görög katolikus lelkészen, aki méhészkedett. Így magam mellé hívott, néhány perc múlva már, mint szakképzett méhész mentem, és megkaptam az első szúrásokat, aztán jött az első raj, így indult. Emberi barátságok nélkül nem ment volna. Így ma is tartok kapcsolatot olyan atyai tanítókkal, akik emberségre, szeretetre, becsületre méhészkedésben is elősegítettek.
Méhészek tényleg, ahogy végig gondolom, mindegyik ilyen nagyon nyugodt, megfontolt ember, akit én ismerek.
Előtte horgáztam. Van egy fajta mozdulat, biztos megfigyelték többen, hogy egy kőműves, ha dolgozik, egyből látni, hogy ő ripacs, vagy pedig benne van már a mozdulatában, abból lesz valami. A méhészek is dolgoznak, nem kapkodva, de viszonylag haladósan. Valaki oda megy, egyből megszúrják a méhésznek, mert van egyfajta kapcsolat a méhek között, lehet hallani, látni, hogy mit szeretnek. A gyerekeim 4-en vannak, mikor elmennek a méhes előtt, tudják, hogy mikor szabad közel menni, mikor nem. Nem tanítottam, ez úgy adódik. Igen, a méhek tényleg rendre tanítanak, egy-két szúrás pedig elviselünk. Néhány század már én sem szeretek, de igazából őket kell sajnálni, mert ők elpusztulnak. Az első 30-40 mészúrást, amikor kaptam, éppen hittanos vetélkedőre vittük a gyerekeket, be voltam dagadva lázasan. Ma azt a munkát elvégzem egy szúrás nélkül, de akkor arra voltam büszke. Sajnos a háborúban mindig vannak áldozatok, mert úgy lehet eredményt elérni, de az a fajta méhészkedés, ami terjed, hogy nem számít, hogy a méhekkel mi történik, annak a vége az a méhcsaládok összeomlása, amiről hallunk, hogy pusztulnak millió száma méhcsaládok, mert a monokultúra, a gyógyszerezés és a méhek is érzékeny receptorok mutatják.
Baj van a méhekkel?
Egy horgás sem dísír azt a helyet, ahol horgászni, mert mindenki oda menne. Ugyanakkor tényleg baj van a méhekkel, de ez nekem nem azzal függ össze, amiről hallunk, hanem például nem érgezték a körtét. Körtebóhával, Regent nevű méreggel 100 családom elpusztult. 2 évvel rá sok munka volt a gyülekezetben, nem értem rá foglalkozni velük, csak 2-3 hetet nem figyeltem. Atka feldúsult augusztusban, megint 100 család elpusztult. Ez nem az a pusztulás, amiről beszélünk, de Amerikában valóban 50%-os pusztulások voltak. Kipusztítottunk sok olyan flórát, ami adná a harmóniát. Okosabbak akartunk lenni, mint a természet, de nem sikerült. Megbolondult világ ez a mostani márciusi tél, a méhek 50%-át elvitte, nem sok az akácméz.
Hogy lehet összeegyeztetni időben a méhészséget és a lelkészséget?
Hogy lehet összeegyeztetni időben a család, anya, apai szerepet a egyéb feladatokkal? A méhek veszik el a kevesebb időt, most is csak beszélek róluk, ahelyett, hogy ott lennék. Olyan 10% az időnek a méhészkedéshez, 50-100 méh családra elég, mert ez egy folyamat. Tehát nem feltétlenül sokat kell foglalkozni, hanem időben. Valamikor azonban hiába dolgozunk, nem akkor van áldás. Én ott pihenem ki magam közöttük.
És a gyülekezet?
A gyülekezet olyan, mint egy méhkaptár, néha rajzik, néha mérgesek. Amikor azonban jön az áldás, akkor van bőven harmat és nektár. Ugye több gyülekezetben szolgáltam, azokkal, akik érdeklődnek a méhészet után egyből megtaláltam a hangot, és más gazdákkal is. Ha esketek egy párt, a mézes üveget oda teszem, hogyha elmúlnak a mézes hetek, akkor is legyen, ami megédesíti az életüket. Szeretnék olyan gyülekezetet, ahol annyi jegyes párom van, hogy nem elég a mézem. Valamikor természetes volt, hogy egyházak, vidéki gyülekezetek, a lelkész hagyományozott, adományozott birtokokból kapta a javadalmát, ugye felébe, harmadába, ő maga is kellett, hogy gazdálkodjon, sőt, sokszor az új eljárásokat maga lelkész hozta be tanulmány útjai során. 100 évvel ezelőtt az emberek 95%-a mezőgazdaságból élt, amikor bejött a TS világ, a végén rendszerváltáskor már csak 30%-a, de az Európai Unióban 4% van. Nálunk még 5-6% körül vagyunk a mezőgazdaságban. Kevesen tudják, hogy Károli Gáspár maga korában a legnagyobb borkereskedő volt. Nem erről ismerjük, de ha nem lett volna borkereskedő, könnyen lehet, hogy nem tudott volna odáig eljutni, hogy ő kiépítsen egy olyan munkatársi közösséget, hogy a Biblia fordítás is legyen. A gyülekezetek egy része városi gyülekezetek, ahol most inkább fejlődés van, azért messze került ettől, de érződik a hiánya, és többen keresik a természetes életet, mert megvan a szépsége, az ízadsága. Egész más az, amikor azt tesszük, amiért megdolgoztunk, és nem csak a méhészkedésről beszélek, hanem kiskert mindenkinek lehet. Megmosolyogni való, amikor halljuk, hogy újra tanítják az embereket tyúkot tartani, hogy kell krumplit vetni. Ez is egy mesterségesen kitalált út, de legalább már szó van róla. Én mindig erről beszélek, hogy becsüljük, amink van. Mert más nem tartja fontosnak, ha mi sem. A méhészkedés azért jó, mert nagyon sok emberi közösséget megismerhetünk. A lelkészek között voltak nagy méhészek, feltalálók, mert kellett hozzá az ész, de inkább kellett hozzá a csend és az alázat. A méhek között voltam nyakig, és bejött a volt harangozom, fél részegen, 10 jártak a faluból képzésre, ugye egy évig kapták a fizetést, hogy legyenek méhészek, és elmagyarázta, hogy hogy is kellene azt végezni, és még most is ott könnyökkel a kocsmapultnál. A mai világ arról szól, hogy a semmit valamiért, de azt tényleg nem kapunk semmit. Ez úgy nem működik. Bele kell fektetni erőt, időt. Ahogy említettem, azért évek kellenek ahhoz, és a méhek szeretete és tisztelete, hogy valaki méhész legyen. Többször tőlem is megkérdezik, hát neked könnyű, mert ott a méz, de az árat ki kellett fizetni, és most sem könnyű, és nem legyünk milliómosak, csupán segítséget jelentett. Amikor megszületett egy gyermekem, mindig 30 mécsaládot beállítottam. Most kicsit kevesebb van.
Minden gyerek 30 mécsalád? Igen. Befektetés volt?
Ők úgy visszaporodtak. A méhek is, a gyerekek is. Most visszavettem, egy új területen vagyunk, és most kevesen van. Bár az idén is szaporítottam 30-at. Hát, ahogy az időjárás adja, akkor azt tesszük, amit
lehet. És hány család vagyok most elkezdeni?
Egy rajjal. Papíron egy mécsalád ennyi mézet ad. Aki így kezdi, az úgy jár, mintha valaki a fiacskájának venne egy irodát, ráírná, hogy doktor XY, és fehér köpenyen beültetné, attól még nem lenne orvos jogász, csak lenne egy irodája, meg egy francos számítógépe. Igazából én könyvekből lettem méhész, télen kezembe vettem egy méhészkönyvet, akkor a méhészek bibliája, az Őrösi Pál nagy könyve méhek között, ez egy nagyon értékes munka. Azt olvasgattam, és néha még ma is visszalapozok. Szeretnék eljutni olyan állapotban, mint az egykori méhész lelkészek, hogy a méhesbe kiültek meditálni, csendesedni, általában ízadni megyek a méhekhez. Csillagpontra is úgy érkeztem, hogy még hajnalban vittem napraforgóra, már harmadjára az idén, mert keservesen adja, de előbb-utóbb Hamvas Béla is előkerül. Először meg kell küzdeni ahhoz, hogy tudjuk értékelni, akár a gondolatokat is, ha azt készen kapjuk, az csak szó marad, amúgy pedig életet formál. Lelki testvérekre is lehetett találni a méhészek között. Egy példát mondok, Brüsszelben voltunk tüntetni. Összefogott méz maffia, és lement a méz ára, és a méhészek kimentek ennek már 8 éve. A Schumann téren köröztünk, én vittem a templomból, elvittem a piros-fehér-zöld zászlót, ne csak csillagos zászló legyen, és gondoltam, lesznek nagy méhészek, én mint kezdő fiatal méhész, majd tanulok. Annyi lelki beszélgetésem nem volt egy hónap vagy egy év alatt. Mindig mellém szegődött egy méhész, és elmondta, hogy ő presbiter, hogy ő mit szeretne gyerekével, családjával, gyermekkori hitbeli élményeit mesélte. Késő éjszakákig szobáról szobára hívtak a méhészek, hogy itt van valaki, aki közülünk való, aki, ha kérdeznek valamit a méhészetben, ott is tudja. Ez nagy élmény volt, és ez is adott nekem ösztönzést, hogy az agrárszociális missziónak lehetne jövője, mert hasonlónak örül. A napokban is találkoztam méhészekkel, szabolcsiakkal a napraforgótáblán. Jól elbeszélgettünk, a végén az is kiderült, hogy lelkész vagyok, csak azért nem jöttek templomba, mert hogy nem hoztak ünneplő ruhát, de ígérték jövőre, ha jönnek, nem csak a horgászbotot teszik be, hogy unalmukban vagy horgásznak, hanem bejönnek és tartjuk a testvéri lelki kapcsolatot is. A méhészek között kevés az Isten tagadó. Azért nem is lett még a múlt rendszerben sem úgy integrálva TSS-ben, nem lehet önálló döntést hozó emberekkel ennek, mert pillanatok alatt el kell dönteni, hogy mit teszünk a méhekkel. Nem lehetett 5 éves tervben előírni. Maga a méhész újság is, ha valaki olvassa, ott van benne vagy kimondva, vagy kimondatlanul, hogy attól függ minden, és annak adunk hálát, aki a méheket is megteremtette. Nem a méheknek köszönhetnek mindent, hanem a méhek alkotójának, aki minket is egy családdá formál.
Szerintem méhész társadalom azért egy szolidáris társadalom aránynak, nem?
Ahol élek, hatalmas csirkeistálók vannak. Ugye egy ideig ment a csirkézés. A szomszédom is büszkén mondja, nyaranta egy kocsit vett a csirke árából. Mivel azonban a nagy pénzekről, nagy tételekről volt szó, ha valamibe beledöglött 10 000 csirke, nem mondta meg a másiknak, pusztuljon az övé is. És egy jó tippet sem adtak tovább. A méhészek pedig nem a kontárok, hanem a méhészek egymást tisztelik, szeretik és tanítják, hiszen úgyis kihull a rostán az, aki nem odavaló. Tehát ez egy legjobban megszervezett agráros társulat a méhészeké, úgy látom, egymást támogatva lehet előrébb jutni, oda kell figyelni betegségekre, vándorlásra, fajtákra, fölszerelésre, együtt kell képviselni a magyar mézet. Egyébként az a brüsszeli demonstráció idehaza tett a legtöbbet, mert azóta magyar mézet keresik az emberek. Nem sokat fogyasztunk mi mézet, egy 30-40 dekát. Ha az Európa Uniós átlagot elfogyasztanánk, nem is kellene egy gram sem külföldre. Most még Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít, főleg az akánc miatt, és a legnagyobb mélysűrűség Európában nálunk van. Vizek változatossága, a domborzati viszonyok még azt jelenti, hogy itt van még valami. Még nem vesztettünk el mindent. Még sok minden újra felfedezhető, becsülhető, és keresztény emberként ez is feladatunk. Egyre inkább felhívni a figyelmet arra, hogy nem a miénk a föld, ebben pedig nagy segítséget adnak nekünk a méhecskék.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.